az igehirdetési alapigét, amely megírva található ugyancsak Márk evangéliumának a 12. fejezetéből olvasom, a 28. versről a 34. versig a következőképpen. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki, jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni. Ugye láttuk estőről estére, szeretett testvéreim, hogy a nagy vallási kérdésekben a szakértők mindig vitába keveredtek Jézussal. És ez nagyon meglepő és érdekes dolog, és majd mindjárt ki is térek ennek az eredetére, de látnunk kell, hogy megütköztek akkor, amikor az Úr Jézus kijelenti, hogy neki van hatalma a Földön a bűnöket megbocsátani, aztán megütköznek azon, amikor megtisztítja a templomot, milyen hatalommal cselekszed ezeket, és aztán ő elmagyarázza az ő hatalmát, de mivel megtagadták a választ, aztán ő is megtagadta. És aztán láttuk, hogy mit tesz majd az Úr a gonosz szőlőművesekkel, azokkal, akik tulajdonképpen maguk hasznára szolgálnak, tehát Isten országának csupán csak béresei. Aztán tegnap láttuk, hogy a feltámadás kérdésében is vita kerekedett, és kiderült, hogy azért tévelyeknek, mert nem ismerik sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. És tulajdonképpen ma is vitára kerül a sor, illetve az emberek kicsit furcsája, hogy egy írástudó vizsgáztatja a Messiást, az Isten fiát, és ő alázatosan hagyja, hogy őt vizsgáztassák. Tehát miért is van az, hogy az emberek, és mondhatni, az egyház történelem során is mindig a szakértők voltak azok, akik aztán végül a Bibliát kritizálták, szembebeszéltek Istennel, örökké vitatkoztak, és nem akartak hinni az ige igazságába. Különösen ez aztán a 19.-20. században csúcsosodott ki, és ma is egyre inkább ebbe keveredik az ember. De nem csak a szakértők teszik ezt, hanem gyakorlatilag minden ember. Örökké vitatkozunk az Istennel. Szinte zsigereinkben van ez, hogy mindenkinek tudunk hinni, csak az Isten kijelentett igéjének nem, a Szentléleknek nem. Mondja is István vértanú a zsidóknak, hogy ti mindig ellene mondtatok a Szentléleknek. Na de hát sajnos nem csak a zsidók, hanem minden ember. És honnan van ez, testvérek? A lázadás szellemétől, az ördögtől, a sátántól van, aki belénk marta a kígyó mérget. Bizonyára tudják a testvérek talán nálam sokkal jobban, hogy a kígyó méreg nem is ürül ki a szervezetből. Sokáig ott lappang, és kegyetlenül tönkre teszi az emberi szervezetet. és a lelki kígyó méreg pedig valóban bennünk maradt. És higgyetek el, mi mindig szembe megyünk Istennel, ez bennünk van, nincs kivétel. Aki már kivétel, az azért kivétel, mert az Úr Jézus Krisztussal találkozott, a szelíd lelket kapott, alázatos szelíd lelket kapott, ő már örömmel tud hallgatni, tudja elfogadni az isteni kinyilatkoztatást. Csak kicsit humorosan szeretnék utalni arra, hogy mennyire bennünk van az Isten ellenesség. Nem tudom, a testvérek hallottak-e olyat, hogy valaki a sátánt káromolta. Én még soha. De Isten annál inkább. Ugye, hogy mennyire igaz, hogy bennünk van? Egy hihetetlen szembeállás az Istennel. Minden emberit el tudunk hinni és fogadni, sajnos minden démonit is. És nem olyan kis kérdésről van ám itt szó, a legnagyobb kérdés. Ugye el is hangzott, hogy a legnagyobb parancsolat, az első parancsolat, nincs ennél nagyobb a parancsolatok között. Mondhatnám, két kőtáblába véste Isten a parancsolatokat, és az első kőtáblán az Istenről szóló parancsolatok voltak. Tehát az első kőtábla a legfőbb parancsolat. Emlékszem, egy vezető kommunista ember még réges-régen mondta nekem, nem rossz ez a 10 parancsolat, csak az első 3-ot kell belőle elhagyni. Mondtam neki, tudja, akkor olyan lesz, mintha a rúgót kivenni az órából. Nem fog működni. Tehát egyszerűen az első 3 parancsolat nélkül nem fog működni az emberre vonatkozó parancsolat. Persze sokan úgy gondolják, hogy ez a parancsolat nem is tartozik rájuk. Ki is mondják? Hát én nem hiszek Istenben, mi közömnek van a ti vallásos dolgaitokhoz, a parancsolatokhoz. A másik ember azt mondja, hát én nem vagyok keresztény, én buddhista vagyok, vagy hindu vagyok, vagy akármilyen vagyok, mi közöm nekem a zsidók meg a keresztények 10 parancsolatához. A mai liberális ember meg azt mondja, hát nekem nem harancsoljon senki, ne mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És hova jutottunk? Az ős bűn alapkérdéséhez, amikor az Úr azt mondta az embernek, ne egyetek arról a fáról, a jó és rossz tudásának a fájáról. Miért? Azért, mert Isten mondja meg neked, hogy mi a jó és mi a rossz. De az ördög mondja meg neked, mi a jó és mi a rossz, akkor Ézsaiás könyvében olvassuk a 5. fejezetben, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a jó rossz, és hogy a rossz jó. És ezt csinálja az ördög. Egyszerűen megfordítja az igazságot, és ami jó, arra ő azt mondja, hogy rossz, amire az Isten azt mondta, hogy rossz, arra ő azt mondja, hogy jó. És nem ezt csináljuk mi? Már kicsi gyerek is. Az első szava legtöbbször az, hogy nem. Bennünk van, higgyétek el, és ne csodálkozzatok azon, hogy az ember aztán végül oda jutott, ahova jutott, hogy nem tudjuk megvalósítani soha az álmainkat, de ami a legszomorúbb, elveszítjük éppen azért az üdvösségünket, ha nem jutunk Isten ismeretre, ha nem jutunk el a mi Úrunk, drága Istenünk tiszteletére, imádatára. Nagyon szeretném elmondani a testvéreknek, hogy amikor ugye egy mai embernek azt mondják, hogy parancs, akkor berzenkedik. De Isten parancsot adott nekünk. Parancsolatot, törvényt adott nekünk. És itt valami nagyon fontosról kell gondolkodnunk, hogy ez a törvény, ez a 10 parancsolat kívül való. Tehát azt mondta az Úr, itt a 10 parancsolat, tartsd meg. Olyan érdekes, oda megy a gazdag ifjú az Úr Jézushoz, és azt kérdezi, hogy jó mester, mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet? Na ez is az örök ember. Hogy majd én elnyerem, majd én megvalósítom, majd én megcsinálom, csak mondjátok meg, hogy kell, majd én megteszem. Ezért szeretnek emberek szektákba járni, mert ott megmondják nekik, hogy hogy kell ezt csinálni. Aztán hogy jót mondanak, vagy rosszat mondanak, az már más kérdés. De az ember, aztán ha mégis megmondja neki az Isten, az ellen meglázad. És az Úr Jézus mit mond ennek a vallásos zsidó embernek, tartsd meg a parancsolatot. Azt mondja, menjek. Hát és akkor Jézus elkezdi mondani a parancsolatokat. Hát ő azt megtartotta a korai ifjúságától fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Így is fogalmazhatott volna az Úr Jézus, hogy bálványimádó vagy. De nem azt mondta neki. Ő sokkal tapintatosabb, mint mi vagyunk. Ő azt mondta, add el minden vagyonodat, add el a bálványodat, és gyere, kövess engem. És látjátok, nem tudta eladni a bálványát. Mert a pénz a bálvány. A kérdést betettem fel, hogy ma melyik a legnagyobb parancsolat? Hát a pénz. Hát tessék megnézni, az egész világ arról szól, a pénz. Amerikában van egy olyan múzeum, ahol bemutatják a világ összes bálványát, és amikor mindezeket megnézte a kedves látogató, akkor a kijáratnál oda van téve egy tárló, egy üvegtárló, és rá van írva az amerikaiak bálványa, és a tárlóba egy aranydollár. Igen, a pénzbálvány. Az Úr Jézus meg is mondta a zsidóknak, nem szolgálhattok két úrnak, Istennek és a mammonnak. Tulajdonképpen az Isten kérdést veti fel a parancsolat kérdése. Ne legyen más Istened. Mert itt aztán a Jézus az írástudó kérdésére a Sömát, ugye így mondják, hogy Sömá Izrael, hogy halld Izrael, a te Istened az Úr egy Úr. Tehát ez az úgynevezett hitvallása Izraelnek, de hát ez a hitvallása kell, hogy legyen a keresztény embernek is, hogy egy az Isten, egy a mi Istenünk, a Szent Háromság, egy igaz Isten. Most de gondoljatok bele be az egész szituációba, hogy meghallja a farizeus írástudó, hogy a szadduceusoknak jól megfelelt az Úr a feltámadás kérdésében, mert a farizeusok hitték a feltámadást, ezért aztán oda megy és vizsgáztatja az Úr Jézust. Egy kicsit tragikomikus a helyzet, hogy egy földi írástudó vizsgáztatja az Isten fiát. Tehát látjátok, mondtam, mindannyian megtesszük, mindannyian szembebeszélünk, és azért egy kicsit pironkodni kéne, hogy így viselkedünk, ahelyett, hogy úgy alászkodnánk meg, ahogy az Úr Jézus meg tud alászkodni. Figyeljetek, nem vágja oda, hogy te akarsz engem vizsgáztatni. Nem mondja. Válaszol. Alázatos, szelíd lélekkel válaszol. Azért válaszol, és a végén van egy csattanó, amit az Úr Jézus mondta, hogy nem vagy messze az Isten országától. Hát tudjátok, milyen közel volt hozzá, megérinthette volna. Mert az Úr Jézus az Isten országa. Ahol a király, ott az ország. Mert ugye itt nem is ország van az eredeti szövegben, hanem a királysága. Mert a király, a Krisztus a király. És egész közel volt hozzá, és nem vagy messze tőle. Átvitt értelemben sem volt messze tőle, mert tulajdonképpen higgyetek el, Jézus tanításához a legközelebb a farizeusok voltak. Hát akkor mi volt a baj? Az volt a szörnyű nagy baj. Az a rettenetes nagy baj, aminél nagyobb baj nem lehet, hogy elhitték, hogy ők maguk meg tudják magukat váltani. Tudjátok mi ez? Ez egy antikrisztusi gondolat. Ugye az anti azt jelenti, hogy ellen vagy helyett. Tehát az antikrisztus azt jelenti, hogy az igazi helyett, vagy az igazi ellen. Tehát tulajdonképpen, aki helyette van, az már ellene van, nem? Az igazinak. Tehát azért az antikrisztus az egy rettenetes gondolat, de nem fontos ahhoz sátánimádónak lenni. Hanem egy keresztény is, embernek is lehetnek antikrisztusi ötletei, meg gondolatai. Idézek egy könyvből. Az adventistáktól kaptam Ellen G. White-nak a Harc című könyvét. Elkezdtem olvasgatni, és hamarosan megtaláltam azt a döbbenetes mondatot, amit leír ez a hamis proféta nő, hogyha az egész világon a szombatot ünnepelnék, megszűnne a bűn. Ezt most gondoljátok végig, ezt a mondatot. Na most ugyanez volt a baj a zsidóknak is. Ők is azt hitték, ha megtartják a szombatot, olvastam a Talmudban. Azt írja az egyik királyról, nevét elfelejtettem, egy izraeli királyról, hogy igaz, hogy gyilkos volt, igaz, hogy parázna volt, de megtartotta a szombatot, ezért üdvözült. Tehát akkor ki a Krisztus? Ki az én megváltóm? A szombat? És ki tartja meg a szombatot? Én. Akkor ki vagyok én? Ön megváltó. Nagyon vigyázzunk. Egy pillanat alatt bele lehet ebbe csúszni. Mit cselekedjem, hogy elnyerjem az Úr az üdvösséget? Azt mondta a filippi börtönőrnek, Pál apostol, higgy az Úr Jézus Krisztusban. És akkor üdvözülsz. Milyen világos beszél. De hát akkor Jézus miért nem ezt mondta a gazdag ifjúnak? Azért nem ezt mondta, mert tulajdonképpen valóban akkor üdvözülök, ha betartom az Isten törvényét. Ha betartom a parancsolatokat. És természetesen, ha az első parancsolatot be tudom tartani, de be tudom én azt tartani, hogy azt a láthatatlan Istent teljes szívemből, teljes elmémből, teljes erőmből, teljes szívemből szeretem, mert ez a teljes szeretet, ez az imádat. Hogy én imádom az Istent, akit nem is ismerek, lehetetlen. Ugye? Hát csak azt lehet imádni, akit ismerek. Mondja is Jézus a samáriai asszonynak, ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. Tulajdonképpen itt magára mutat Jézus. És megismerni az Isten csak Jézus Krisztusban lehet, csak ő általa lehet. És ezért olyan nagyon komikus, hogy ez az ember vizsgáztatja az Úr Jézust. De ő felel neki. Felel neki, és azt mondja, hogy ez a legfőbb parancsolat. És aztán igazat adnak egymásnak, kölcsönösen. És megmondom, itt valamit ki kell hangsúlyoznom. Az Úr Jézus sokkal jobb helyzetben volt ebből a szempontból, mint manapság mi. Ma, ha egy hívő ember beszélget a mai emberekkel, nincs közös értékrend. Ma már senki sem tiszteli a Bibliát, senki sem tiszteli a tíz parancsolat, legalábbis nem olyan mértékben, ahogy azt a zsidók tették. Az ő számukra a Tóra abszolútum volt. Azt jelenti, hogy abszolút igazság. Megfellebbezhetetlen igazság. Szentségtörés volt, ha a Tórát valaki bántotta, sértette. Tehát ez volt a közös alap. Ma megszűntek az abszolútumok. Óriási probléma. Nincsenek olyan szilárd alapok, amire építkezhetnénk. Mert itt minden relatív. Itt épp ezért nem lehet azt sem megállapítani, mi a bűn, és mi nem bűn. Mert ha nincs abszolút igazság, ha nincs egy megrendíthetetlen törvény, akkor mindenki azt mondhat a bűnről, amit akar. Azt tarthat bűnnek, amit akar. Ha az Isten igéje, az ő kilatkoztatott igéje nem igazság, nem abszolút igazság. Na, természetesen, mikor lehet ez abszolút igazság? Csak akkor, ha van egy Isten. De akkor van abszolút hatalom, akkor van egy abszolút szent, tökéletes személy, aki kinyilatkoztatja az igazságot, aki kimondja, mi a bűn, és mi nem. Na most ez egy nagyon fontos a parancsolat. Az Úr Jézus azt mondja a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Ugye? Ez egy egész más dolog. Ugye Péter is mondja, hogy hát nem tudtuk se atyáik, se mi nem tudtuk elhordozni a törvény igáját. Az ember nem tudja betartani. Az ember nem tud megfelelni a törvénynek, képtelen rá. És akkor teológusok vitatkoznak, mint Vindis is, hogy tökéletesen félreértik a hegyi beszédet, és azt mondják, Jézus egy új törvényt hozott, amit éppen úgy be kell tartani, és akkor, ha betartod, akkor üdvözülsz. És a cselekedetekből való üdvösséget hirdetik. Hát nem is erről szól az egész. Aki ezt így értelmezi, az nem értette meg az evangéliumot, nem értette meg, miről beszél az Úr Jézus. Hát nem most idéztem, hogy azért jöttem, hogy betöltsem. És akkor Jézus, hogy teljesen világossá tegye a dolgokat, azt mondja a tanítványainak, ha a ti igazságotok messze fölül nem múlja az írástudók és a farizeusok igazságát, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Hát ez nem világos. Akkor milyen igazság? A farizeusok úgy gondolták, betartják. De hát azzal nem lehet bejutni, akkor mivel lehet bejutni? Mi az a legjobb igazság? Mi az a jó igazság, amivel megfelelek? Hát testvérek, az Úr Jézus Krisztus adatot nekünk váltságul, igazságul, szentségül. Csak az ő igazságával állhatok meg az Isten ítélőszéke előtt majd azon a napon. De nem úgy ám, hogy én csinálok, amit akarok, élek, ahogy akarok, aztán majd úgyis megbocsát az Isten, mert az a dolga. Hát ez nem kereszténység, hanem az a kereszténység, hogy az Isten lelke által Krisztus belém költözik. És olyan nagyon drága dolog megérteni azt, hogy... És nem értem az ilyen teológusokat, akik nem értik. Nem értem, hogy miért nem értik. Hát csak Jeremiás 31-et, ha elolvassa valaki. Azt ígéri az Úr, hogy új szövetséget kötök velük, mert a régit megszegték. A zsidóknak azt mondja az Úr Jézus, hogy közületek senki nem tartotta meg a törvényt. Na hát akkor. Hát ezért kell új szövetség. És elmondja, hogy mi az új szövetség lényege. Az Ószövetség a kőbe esett kőtábla. Az új szövetségbe pedig a szívedbe akarja beírni az Isten a törvényt. Belső törvényé akarja tenni, hogy a te törvényed legyen. És aki ezt nem érti meg, az nem ért meg semmit. Tehát, hogy az Isten igazsága belül legyen a te törvényed. Ugye ez olyan dolog, mintha valaki, mit tudom én, a disznót meg akarná tanítani, ugatni, nem megy, mert a disznó röfögni tud. A kacsát nem lehet megtanítani a csalogány életét, énekére, mert a kacsának a hápogása törvénye, ő csak hápogni tud. A bűnös ember meg csak vétkezni tud. Azt mondja Pál apostol, látok egy törvényt az én tagjaimba. Törvény. A bűn törvény, ami rabulád engem a bűn. Hogy lehet ebből megszabadulni? Ha nem a bűn lesz a törvényem, hanem az élet lelkének törvénye megszabadít téged a bűn és halál törvénye. Egy nagyobb törvény legyőzi benned. Tehát a 10 parancsolat nem úgy van, és az első se, meg a legnagyobb se, hogy majd te imádni fogod egyik napról, addig csúszol, mászol a térdeden, vagy én nem tudom milyen módszer, vagy bőtölsz, vagy zarándokolsz, vagy nem tudom mit fogsz csinálni, hogy imádni fogod a te Istenedet, nem tudod. Nem tudod. Mert a bukott ember rondott természetében nem lehet az Istent imádni. Idegen Istent választott magának az ember. Gondoljatok bele, az egész világ pogány volt. Csak az a csöpp kis Izrael tudott valamit az Istenről, és ő közülük is csak a maradék tartotta meg. Az ember képtelen rá. Egyszerűen nem szabad úgy gondolni, hogy ez a parancsolat most az Isten megparancsolta meg, fogcsikorgatva majd megteszed. Ez így nem működik. Ez csak úgy működik, hogy a te törvényed lesz. Egyszerűen a szívedbe költözik az Úr lelke. És az Úr lelke ébreszt imádatot az Atya és a Fiú iránt. Egyszerűen az Úr lelke által tudom én imádni. És az Úr lelke és az egész Szent Háromság Isten benned lakik, és akkor kapsz egy új természetet. Egy csodálatos új természetet kapsz. És akkor valósulhat meg a törvény, sehogy másképp. És akkor lehet betölteni a törvényt. Ez az írás tudó, nem tudjuk a nevét, ismerte az igét. Mert azt is tudja, hogy sokkal fontosabb a nagy parancsolatot betartani, sokkal fontosabb az embertársamat szeretni, mint a véres áldozat. Ez nagy dolog, hogy egy farizeus ezt érti. Csak azt nem értette, hogy hogy működik ez. Hát nem működik. Hát én emlékszem fiatal koromban annyiszor megfogadtam, na, megtartom, sose tudtam megtartani. Mert a természetem az más. Hát hogy? A természetével szemben nem tud az ember önmagán csak egy darabig erőszakot tenni, aztán csak előjön. De hát akkor értsük meg, hogy meg kell térni, újonnan kell születni, csak akkor fogod tudni imádni az Istent. Csak akkor tudod megtartani a nagy parancsolatot. És akkor teljes szívből, teljes lelkedből, ő lesz az első az életedben, ő körülötte forog az életed, de akkor mi lesz velem? Kérdezik sokan. Vagy mi lesz a szerelmemmel? Ha én az Isten körül forgok, és nem a feleségem körül, akkor mi lesz ő vele? Nagyon érdekes, ugye az emberek örökké az identitás problémán küszködnek, hogy hát ki vagyok én, valósítsd meg magadat, a te identitásod, de most tessék menni ezt a bolond világot. Hát most már kisgyerekekből ki akarják verni, hogy ő fiú vagy lány. Hát akkor mi lesz az ő kis identitásával? Megzavarják a fejüket, bolondá teszik őket. Régen nekünk mindig mondták a mi vidékünkön, hogyha valakinek elment az esze, hogy már se tudja, hogy fiú vagy lány. Tehát most itt tartunk, miért bolondul meg a világ? Mert semmi köze már az Istenhez. És akkor ki az Isten? Ki kell mondani, testvérek, hogy e világ Istene. Így mondja a Pál apostol. Megvakította a hitetlenek szemét, hogy ne higgyenek. Igenis, van ennek a világnak Istene. Jézus így mondta, e világ fejedelme a sátán. Hát ilyenkor azért összeszorul ám a szívünk, hogy ezt elhiggyük. Hogy ezt elhiggyük, hogy a világi emberek Istene a sátán. Hát akár tudják, akár nem. Nagy, hogy így mondjam, nagy karnevál mester a sátán. A bálványok a sátán álarca. Igen, állarcos bárt rendez, és kiszolgálja a bűnös embert, aki nem akarja az Istent imádni, óhatatlanul az ördögöt fogja tisztelni és imádni, ha tudja, ha nem. Ez így van, tessék elhinni. És ugye milyen mélyen van bennünk az önmegváltás, hogy milyen mélyen van ebben a világban az az elképzelés, hogy nekünk minden lehetséges. Hát tessék meghallgatni, nekem olyan döbbenetes volt, amikor most nemrég itt egy éve olvastam, kis másoltam a könyvből. Einstein levelét Freudhoz. A gondolat is elképesztő. A levél 1932-ben íródott, és ez nagyon a dátum is nagyon fontos. Abban az időben Einstein, ugye az atomtudós, a Népszövetség egyik bizottságának volt a tagja, és a szövetségben megbeszélték, hogy valamit csinálni kéne, mert az embereknek elmegy az esze, mindig bolondan lehet őket tenni, az erőszakra, háborúra, mindenre, hát ezt meg kéne valahogy oldani. Erre ír egy levelet a nagy atomtudós, a nagy pszichológusnak, hogy uram, ön a lelkek nagy ismerője bizonyára meg tudja oldani, és akkor most felolvasom, hogy mit akar megoldatni Freuddal. Így érkeztünk el az utolsó kérdéshez. Lehetséges-e úgy irányítani az ember mentális fejlődését, hogy védett legyen a gyűlölet és a pusztítás iránti vágy pszichózisa ellen? Itt most nem az úgynevezett civilizálatlan tömegekre gondolok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokkal inkább az úgynevezett értelmiségiek azok, akik hajlamosak ilyen végzetes, kollektív szuggesziók áldozatává esni. Nem olvasom tovább. Most egy ekkora tudós komolyan gondolja, hogy egy akár mekkora pszichológus, de közel sem volt akkora, meg a mekkora, meg tudja változtatni az emberi természetet. Hát mi aztán tényleg olyanok vagyunk, mint az Isten, nem? Hogy mi ki tudjuk magunkból a gyűlöletet? Hát csak tessék megnézni, nem kell hozzá se nácizmus, se kommunizmus, semmilyen izmus, olyan jól tudunk mi otthon gyűlölködni, veszekedni a szomszéddal, a feleséggel, a gyerekekkel, mindenkivel, nem? Áll a harc. Mert ilyen a természetünk. Hát ezt ki lehet venni az emberből. Voltak egzisztencialista filozófusok, akik elismerték, hogy az ember gonosz. Aztán tudjátok, mire jutottak? Ördögi gondolatra jutottak. Baudelaire azt mondja, hát az ember gonosz. Mondjuk ez is csoda, mert Freud például azt mondta meg Marx, hogy az ember jó. De hogy honnan vették, nem tudom. De hát Baudelaire elismeri, meg Darwin is, meg Camus is elismeri, hogy az ember gonosz. Aztán mind a három nagy tudós arra jut, hát ha az ember gonosz, akkor a teremtője is az. Gondoljatok bele azért, hogy jutnak ide emberek? Most mondhatnám megint az Úr Jézus, mert nem ismeritek az írásokat. Mert nem hiszik el, hogy Isten az embert jónak teremtette. Most valami nagyon fontosat elmondok a testvéreknek. Tessék csak figyelni, milyen volt az első emberpár? Szent volt? Nem. Ártatlan volt. Az az ártatlan, aki még nem tudja, mi a jó és mi a rossz. Ez az ártatlan. Na, az ártatlan megbukott, mert bolondá tette a sátán, és Isten most mit akar veled? Nem az, hogy ártatlan légy, mert úgysem lehetnél már ártatlan, mert nem vagyunk azok, hanem azt akarja, hogy szent légy. És ki a szent? Aki tudja, mi a jó, és tudja, mi a rossz, és dönt a jó mellett. De csak egyetlen jó van, az Isten. Tehát csak őt lehet szeretni, imádni, mert így mondta az Úr Jézus, nincsen más, csak egyedül az Isten jó. Ezért kellene nekünk odafordulni. Hát nem Freud tudja megoldani a problémát. Megoldották a problémákat. A pszichológia megtudta. Hát testvérek, ez olyan, mi istenkedünk, tényleg istenkedünk. De most már a gyülekezetekben is istenkednek ám, és tényleg istenek akarnak lenni. Hát te gondoljatok csak arra, hogy a New Age-ben, vagy éppen az Indiában a guruk magukról állítják, hogy ők istenek. Mert a jóga módszerével megistenülnek. A jóga az egy megistenülési módszer. És akkor az ember az Isten, nem? Hát tessék meghallgatni, egy gyülekezetben hogy tanít egy olyan igehirdető, akinek 300 gyülekezetben sugározzák az adását. Isten pontos hasonmása vagy. Mondjátok úgy, mintha komolyan gondoltátok. Most már ordít. Isten pontos hasonmása vagyok. Kiásd! Hallgatóik követik a példát. Isten pontos hasonmása vagyok. És így tovább. És újra és újra ismétlik. Amikor az Isten tükörbe néz, engem lát. Amikor én nézek tükörbe, Istent látom. Halleluja! Tudjátok, néha, amikor az emberek mérgesek és le akarnak tolni, azt mondják neked, azt hiszed magadról, hogy kis Isten vagy? Köszönöm, halleluja, eltaláltad. Mit gondolsz, ki vagy te? Jézus? Persze. Te testvérek, elment mindenkinek az esze? Hát lassan már elment mindenkinek az esze. Hát mi tényleg Istenek vagyunk. És akkor azt írja Dave Hunt, aki a könyvet írja, 10 évvel ezelőtt, mert ez a 80-as években történt Amerikában, hogy 10 évvel ezelőtt a gyülekezet felállt volna, és kiment volna a templomból. Azt mondja, ma már nem mennek ki. És így süllyedünk le. Ma már nem ismerik az emberek. Mi a bűn, mi nem, ki az Isten, ki nem. teljes, teljes hamis istenképük van, ezért aztán nem is tudják szeretni, nem is tudják tisztelni, mert önmagukat tisztelik, önmagukat imádják, és nem tudják, hogy mi lesz ebből, sátánimádás. Azt olvassuk a Jelenések 13, hogy az egész föld a sátánt imádta, a sárkányt imádta. Hogy le? Hogy valósulhat ez meg? Hát tényleg mindenkinek el fog menni az esze. Testvérek, ha tényleg nem születünk újonnan, ha nem leszünk Krisztus drága, megváltó gyermekei, hát akkor akarjuk, nem akarjuk, e világ fejedelmét fogjuk imádni, aki megvakítja mindenkinek a szemét, a lelki szemét. Tehát tulajdonképpen nagyon fontos lenne megérteni, hogy mondtam, kit lehet imádni? Akit ismerek. De hát hogy ismerheted meg az Istent? Az Úr Jézus jelentette ki nekünk. Azt mondta a főpapi imádságában, hogy kijelentettem a te nevedet az embereknek. Igen, ő rajta lehet megismerni ki az Isten. Egészen pontosan azt mondom, Jézus Krisztus Isten. Azért jött részben, hogy megismerhessük őt. Milyen Isten az, akivel packázhat egy ilyen írástudó? Vizsgáztathatja. Tanuljátok meg tőlem, hogy ilyen szelíd és alázatos szív vagyok. És milyen jó, hogy ilyen. Mert ha nem ilyen lenne, akkor velem is leszámolt volna, meg veled is leszámolt volna. De egy drága, szeretetre méltó Istenünk van, aki nem téged áldozott föl, hanem önmagát. Aki nem rajtad hajtja be a bűneid büntetését, hanem önmagán hajtotta be, a Szent Fián hajtotta be a bűnei büntetését. Nem lehet szeretni egy ilyen Istent. És akkor nem tudom, a testvérek láttak-e már hindu istenségeket. Azok szörnyek. Azok borzalmas szörnyek. Olvastam is, hogy úgy születtek ezek az Isten képek, hogy a guruk, amit látnak látomásban, azt ábrázolják ki. Hát ők ilyen isteneket látnak. Az Istenük kezében ott van a vértől csöpögő emberi fej. Szörnyeteg Istenek vannak. És testvérek, ezen a világon több mint 1 milliárd ember imád ilyen isteneket. És olyan isteneket tisztelnek, hogy nem is létezik a buddhisták. Imamalmokat pörgetnek, de azt nem értem, hogy akkor most kihez is imádkoznak, mikor nincs is Isten. Tehát egyszerűen, értitek, megbolondít bennünket a sátán. És akkor keresztények is kezdenek bolondok lenni. Mi vagyunk az Isten. De figyeljetek meg a világot. Nem tudunk ám leszokni a vallásosságunkról. Nem. Én emlékszem, gyerekkoromban találkoztam olyan emberekkel, valósággal imádták Sztálint. De még olyanokkal is találkoztam, még a háború után is, akik valósággal imádták Hitlert. Mit imádtak ezeken a szörnyetegeken? És akkor most itt van a New Age mozgalom, egy hatalmas szellemi mozgalom. Az írásaikban világosan kimondják, hogy ők azt várják megváltóul, akinek a száma a Bibliában 666. És testvérek, egyre több hatalmas pozícióban lévő ember a New Age mozgalom híve. Ide tartoznak a spiritisták, ide tartoznak a szabadkönyvesektől kezdve, a parapszichológusokon át, minden hamis irányzat és a fő mozgatóik a hindu guruk. Milyen Isten képet fog az ördög vetíteni elénk? Azt írja Dave Hunt, ne gondoljátok, hogy majd úgy fogja a sátán imádtatni magát, mint most, éjfélkor a temetőbe valami szörnyű szertartások keretében. Nem, az az imádat tudományos lesz. Tiszteletre méltó lesz. És talán így írja, talán senki sem tudja, hogy a sátánt imádja. Miért mondom én ezt? Mert az a parancsolat, ne legyen más Istened. Ezért. És most nagyon szeretném megkérdezni, hogy valóban, de így őszintén egymás között, tényleg neked a Biblia kijelentett Istene a te Istened. Aki Jézus Krisztusba kijelentette magát, az a te Istened. Remélem, mindannyiunknak az, de ebben nagyon meg kell erősödnünk. Rendíthetetlennek kell lennünk. Akármilyen módon megbolondul körülöttünk a világ, ragaszkodjunk a mi drága Úrunkhoz. Higgyétek el, övé minden hatalom. Te vagy a jó oldalon. Te fogsz a győztesek oldalán állni, mert a világteremtő Isten hihetetlen hatalommal megtartja azoknak az lelkét, életét, akik őt szeretik, imádják, tisztelik. Ezt újra és újra elmondom, mert nekem annyira megragadta a fantáziámat, hogy egyszer Napóleont leteremtette, nehogy leteremtette, méltatlankodott az egyik minisztere, hogy felség, ha ezt a rendelkezést bevezeti, magát nem fogják az emberek szeretni. Erre azt mondja Napóleon, engem ne szeressenek, féljenek. Na ez a démonikus hatalom lényege. Ugye ismerjük a diktatúrát. Fegyver. Koncentrációs táborok, megfélemlítés, a gyerekeden keresztül is, minden elkövetnek, hogy rettegj. Ez az ördög módszere. Bárki belekeveredik okkult dologba, az első lelki jelenség, hogy félni kezd, és nem tudja miért. Mert az ördögnek ez a célja. Őt ne szeressék, őt féljék. És mit mond a mi Úrunk? Szerest. Értitek ezt a különbséget? Engem ez annyira megragad, hogy ilyen az én drága Istenem. Hogy ő szeret engem, előbb szeretett engem, és azt várja, hogy én szeressem őt, de tudja, hogy nem tudom, ezért adja az ő lelkét. És a Szentlélek imád, tatja velem az Istent. Mert nem tudjuk úgy kérni, ahogy kell. És a Szentlélek esedezik bennünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Csodálatos ez az új szövetség. Amikor megérted, hogy mindent őt tett, megérted. És szeretni tudod őt. És amikor az Istent szereted. És azért mondja az első és nagy parancsolat. Mert a második már nem működik. Mert az istentelen ember, embertelen ember. Nem fogod tudni szeretni. Még a feleségedet sem. Még a gyerekeidet sem. Hallottuk tegnap a testvérünk bizonyságtételébe. Nem tudjuk szeretni. Ahhoz a szeretet lelke kell. Az Isten lelke. Hiszen így mondja János apostol, az Isten szeretet. Na most akiben az Isten lakik, abban a szeretet lakik. Tehát értitek, csak az újonnan született ember tudja imádni az Istent. Ez a szegény ember, ez tudta a leckét, föl tudta mondani, és itt van ám a vallási csapda, hogy mikor tudok mindent, akkor azt hiszem, hogy ez éltem. Hát én is beleestem már sokszor ebbe a csapdába, hát ezeket éltem mind. Na és? Megcselekszed? Ja, hát azt nem. Hát akkor a tudásod ítéletté lesz. Akkor a tudásod ítéletté lesz. Hogy tudod és mégse tetted. Tehát egyszerűen nem szabad az újonnan születést kikerülni. Nem szabad, így mondom, a megtérést, újonnan születést, az egyszerre történik, ezt nem szabad elkerülnöd. Amikor a drága Úr hív téged, akkor menj boldogan, tedd le a bűneidet, fogadd el Jézust Krisztusnak. Mert ez a két mozzanat nélkül nincs megtérés, hogy összetörsz a bűneid miatt, ezt is a Szentlélek végzi el, mert a Szentlélek eljön és meggyőzi a világot bűntekintetében. Nem fogod tudni a bűnt bűnnek mondani, amíg az Isten lelke rád nem szakítja. A tíz parancsolat kőtáblája akkor vált számomra drámaivá, mikor az Isten szín elé kerültem, akkor összetörtem. Akkor értettem meg, amit Dávid, hogy egyedül ellened vétkeztem, mert azt tettem, ami gonosz az ő szemeibe. Tehát értitek? A Szent Isten előtt törik össze a bűnös szív. Na most a második mozzanat, mikor megértem, megbocsát. Tudjátok, milyen csodálatos dolog. Fiam, megbocsátottak a te bűneid. És akkor bemehetsz az atyai házba. Akkor gyermek leszel. A mi atyánkot elhadarja nagyon sok ember, aki magát kereszténynek véli, és azt mondja, hogy mi atyánk. De testvérek, ez csak egy újonnan született ember mondhatja jogosan. Én az életemben egy valakire mondhattam, hogy apám. Hát akitől fogantatott az életem. Istent atyának csak az nevezheti, aki Istentől fogant, élettel rendelkezik. Az újonnan született emberben megfogan egy új élet Istentől, a Szentlélektől. És ez egy csoda. Ez egy olyan csoda, amit nem mi teszünk. Amikor megszülettél, nem tehettél róla. Amikor újonnan születsz, akkor se tehetsz rólam ezt az Istentől. Érte csak egyet tehetsz. Atyám, bocsáss meg, vétkeztem az ég ellenes, te ellened, nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevez, és akkor újra a fiú leszel. Megkapod a gyűrűt, a sarut, a lábadra, és ráteszik a legszebb ruhát. Visszafogad, az atya fiává fogad a fiáért. A szeretet fiáért fogad minket fiának. Így adottál bennünket a mi drága úrunk, és attól kezdve tudod imádni az Istent. Biztos átélik a testvérek, amit én is, hogy sokszor olyan szeretet van az én Uram iránt, hogy túlcsordul a szívemben a szeretet. Na ez az, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Igen, ám csak ez nem érzelem, mert aztán én is megszégyenülök, hogy igen, az érzelem ott van, aztán mit csinálsz? Jézus azt mondta, hogy szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Hát itt bezárul a kör. Itt bezárul a kör, de jó is, hogy bezárul, mert a villany is csak akkor gyullad ki, ha zárt az áramkör. Tehát, ha én belekapcsolódok az Isten lelkének zárt áramkörébe, akkor én is világítani fogok meg. Te is, és a te lelkedbe is ott lesz az Isten iránti imádat, és szeretni fogod. Én mindig átélem. Ha úgy a helyemen vagyok, és igazán szeretem az én Istenemet, akkor tudom szeretni az enyémet, akkor tudok szeretni, akkor mindenkit tudok szeretni. Az ő szeretetével. Közel vagy az Isten országához, vagy bent vagy. Nem mindegy. Jézus nem beszélt félre. Ez az ember még nem volt bent az Isten országába, mert ott állt előtte Jézus Krisztus, és nem ismerte. Nem tudta kicsoda. És ugye milyen drága dolog, hogy te tudod, vagy tudhatod. És én nem tudom, nem ismerem itt minden embernek a lelki állapotát, de higgyetek el, az élet legfontosabb kérdése. Hogy Isten gyermeke vagy-e, vagy sem. Ez tényleg az identitás tudat kérdése. De ne úgy, ha mi vagyunk a kiválasztottak, jaj, ne. Ne, testőrek, ezt hagyjuk. Mert ki a kiválasztott? Aki Krisztusé, az a kiválasztott. Tehát értsétek meg, hogy nem lehet kikerülni a megtérést, nem lehet kikerülni az újonnan születést, mert akkor nem lesz örök életed. Nem fogod tudni megtartani a parancsolatokat, mert egyedül maradsz. És olyan drága dolog, mikor rájössz, hogy te már az Isten gyermeke vagy. Kell lenni nagyobb öröm. Akkor tied minden. Tied az örök élet. Így mondja, örökös társak vagyunk. Minek az örökösei? A Krisztusnak és az üdvösségnek, az örök életnek. Hát most ezt erről miért kell lemondani valakinek? Tudjátok, Adi miért mondott le róla? Valami döbbenet az a vers. Mindig elolvasom, mert ismerjünk magunkra. Júdás és Jézus. Dühött, lázongó szívverősem, golgotai bazaltra vésem. Krisztus, poétám, szent alak, eladtalak. Ennyim volt minden álmodásom, én voltam a lelked, a másod, megkoszorúztam a fejed, szerettelek. És eladtalak én fejedelmem. Mert az élet az én szerelmem. Mert én is álmodok nagyot, költő vagyok. Nem hallgatom zsoltáros ajkad, nem kell szép égi birodalmad, sejmet, pénzt akar egy leány. Vár, vár rám. Galád vagyok. Galád az élet. Bűve miért nincs az igének? Vágyjal, kínnal, miért gyötör, pénzes gyönyör. És most figyeljetek. Írott kövem dobom a mélybe. Megreng a föld sok ezer évre, és késői bűnös, bűs szemek megértenek. Döbbenet, nem? Akkor ki kárhoztat el minket, testvérek? Hát nem az Isten. Az, aki ellöki az Isten kegyelmes szeretetének kezét, Jézus Krisztus kinyújtott drága kezét, aki ellöki, akinek fontosabb a pénz, a sejem, a lány, a világ, az élet, ő nagybetűvel írja, pedig a nagybetűs élet nem ez az élet, hanem amit oda átkapsz, az a nagybetűs élet. Csak azért olvastam föl, mert én úgy látom, hogy ez a modern ember, illetve minden embernek a tragédiája. És ha jobban, mert mit veszít az ember testvérek? Semmit. Semmit nem veszít. A hívő ember mindent megnyer, semmit nem veszít. Mert ki a boldog, boldogok vagytok? Én boldog vagyok, ha csak akkor zavar, én zavarom meg a boldogságomat, mikor vétkezek valamivel egy drága úram ellen, és akkor borzasztóan fáj, hogy én őt megbántottam. Ez az imádat. És így lehet megóvni magunkat a bűntől, hogy meg ne bántsam az én drága uramat, aki az életét adta értem. Közel vagy az Isten országához, vagy bent vagy, ezt kell megkérdezni magadtól. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk, hogy Te eljöttél, és Te mindenre megtanítottál bennünket, sőt, megváltottál minket. És valóban a mindenféle kívánságoktól dúlt szívemet, a mindenféle sötét, bűnös törvényektől megkötözött szívemet Te tudtad megváltani. Te tudtál új természettel megajándékozni a Te szelíd és alázatos természeteddel meg tudtál szentelni, Uram, és kérlek, hogy add meg nekem, hogy mindenkor teljes szívvel tudjalak Téged imádni, szeretni, Neked engedelmes életet élni. Uram, add, hogy Te legyél számomra a legfontosabb, Te legyél a minden, és tudom, akkor valóban minden az enyém, minden a miénk, és tudjuk, hogy akkor boldog az életünk. Boldogok szeretnénk lenni, Uram, és Te végezd el minden drága testvéremben, akik távol vannak még Tőled, Tedd közelvalókká, akik közel vannak, Tedd belülvalókká őket. Fogadd be őket, Uram, a Te országodba, és Te indítsd a szívüket, akik kívül vannak, hogy vágyakozzanak a veled való közösségre. Amen.